23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nyíregyházi születésű magyart hurcoltak el az ukrán toborzók a Mandiner hétfői cikke alapján. Alap azt írta, hogy a kárpátaljai ukrán állampolgár Veres Balázs régóta mentális problémákkal küzdött, erről azonban orvosi papírral nem rendelkezett. A család szerint eltűntként tartja nyilván a hadsereg a férfit, keresik, de nem lelik, és információt azóta sem kaptak róla. Egy másik fiatalembert, az alig 22 éves Balog Lajost pedig édesapja szerint annak ellenére rabolták el, hogy volt felmentése. A lap úgy tudja, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkező férfit egy kollégájával együtt hurcolták el. Ez év végéig szóló szerződésük volt a stratégiai fontosságú létesítménynek számító ukrán állami vízműveknél. Az Országos Szórótánc Fesztivál regionális válogatóját rendezik április 1-én Miskolcon. A szervezők az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola és Színvavölgyi Néptánc Műhely március 4-éig várja a jelentkezőket a gyermek néptáncosok 17. Országos Szórótánc Fesztiváljának Észak-Magyarországi regionális válogatójára Miskolcra. A továbbjutó táncosok az országos döntőn folytatják majd Szarvason, mondta Maródi Attila, a Színvavölgyi Néptánc Műhely művészeti vezetője. Folyamatosan újulnak meg a magyar egyetemek, melyeknél az elmúlt időszakban csaknem 1000 milliárd forint értékű infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a köztelevízióban hétfőn. Hankó Balázs elmondta, a kormány szerint nem csak az ösztöndíjak terén, hanem a kollégiumi férőhelyek bővítésében is előre kell lépni. Ismertette, jelenleg mintegy 46-47 ezer kollégiumi férőhely van az országban, és ezt 2030-ig 50%-kal bővítenék. Ebben a diákváros és a vidéki egyetemi fejlesztések is benne vannak. A miniszter elmondta azt is, hogy Debrecenben például 2030-ig egy 1600-as bővülés valósul meg. Hankó Balázs kiemelte, hogy a legnagyobb bővítésre Budapesten van szükség. Ott a diákváros egy 12-18 ezer kollégiumi férőhely növelést indít el. Indulnak a nőnapi ellenőrzések. Március első hetében az adóhivatal országos figyelmet fordít a virág, édesség és ajándék árusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják, jelentette be hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki nem ad nyugtát, vagy nem jelenti be alkalmazottját, 2 millió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Fontos tudni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki, ha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt. Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének akár 40%-áig terjedő bírságot is kaphat, figyelmeztetett az adóhivatal. A húsvéti ünnepek közelettével tavaszi átfogó élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve a kormányhivatalok a szezonális élelmiszerekre vonatkozó szabályok betartása érdekében, közölte hétfőn a hatóság. A közlemény szerint a kiemelt élelmiszer termékcsoportok közé tartozik az étkezési tojás, a friss bárány és a sertéshús, a pácolt és füstölt húskészítmények, a csokoládéfigurák és a lédig édességek. Ezeknél az árucikkeknél az ellenőrzés különösen az élelmiszerbiztonságra, a higiéniai feltételek teljesülésére, jelölésekre és a nyomon követhetőség biztosítására irányul. A turisztikailag kiemelt helyeken, a vásárokban, illetve a bevásárló központokban üzemelő vendéglátóhelyeket is ellenőrzik, ismertette a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Az időjárásról.
Nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, a keleti ország részben nem valószínű csapadék. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. Kedden napos idő várható gomoly felhőkkel, melyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Times, if your long days turn to long nights, if you're drowning on the inside with every beat of your heart, if there's dust on your Bible, if your soul's needing a revival, well, even if it's been a while, you can come as you are. God loves people like you, 'cause God loves people like me. A lost and hopeless sinner that mercy has redeemed. And if you feel like he don't, the cross is proof that he does. Praise the Lord, oh hallelujah, that God loves people like us. Oh yes, God loves people like us. Yeah.
Dealt a hard hand, and there's so much you don't understand. Fighting battles with the questions running through your mind. If you're thinking that it ain't true, 'cause how could anybody love you? Well, here's the good and the good news, he's never left your side. God loves people like you, 'cause God loves people like me. Mercy has redeemed. And if you feel like he don't, the cross is proof that he does. Praise the Lord, oh hallelujah, that God loves people like us. Yeah, God loves people like us. Yeah.
Every second of our lives, we are precious in his sight. We are children to a father, gave his all to give us life. It don't matter where you are.
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Biblia tanulmányi hét a Máramarosugocsa Református Egyházmegyében.
Ennek a programnak leginkább az a célja, hogy az év elején adjunk egy olyan impulzust a gyülekezeti tagjainknak, amik segítségével tudatosíthatják, illetve a saját körükben aktivizálhatják magukat a téma kapcsolatával.
A Biblia vasárnapja.
Károly Gáspárnak az egész élet műve benne van, odaszánása évtizedeken át zajló alkotó munkája, annak a nagy fordítói körnek, baráti körnek, teológus körnek az összefogása, irányítása, akik segítettek a Biblia fordítás elkészítésében.
Lépegessünk külön-külön és együtt is Isten fele.
bőti időszak az mindig különleges a keresztény ember életében. Nem tudom mindenkiről elmondani, hogy pontosan mit jelent ez számára. Talán közösségileg nekünk ez egy hiányosság, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk a böjtöt közösen megélni. Mindenki a maga megoldásait, hogy keresi, vagy hogy hogyan tud jól a húsvét felé lassan lépegetni.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Kárpátaljai Református Egyházkerület legnagyobb területű egyházmegyéjében a Máramaros-Ugocsa Református Egyházmegye 29 gyülekezete kapcsolódott be a Biblia tanulmányi hétbe, ahol lelkészek, presbiterek és gyülekezeti tagok együtt keresik a választ, hogyan lehet ma, egy negyedik éve tartó háborús időszakban is életet, örömöt és reménységet továbbadni. A következő beszélgetésben a program céljairól, lelkiüzenetéről és a közösség jövőbe vetett hitéből fakadó tervekről hallhatnak. Laskoti Zoltánnal, az Egyházmegye Missziói Bizottságának vezetőjével beszélget Birta Zoltán.
2026 a magvetés éve a Kárpátaljai Református Egyházban és a Máramaros-Ugocsa Egyházmegye Missziói Bizottsága is több programot szervez. Ezen a héten, hétfőn vette kezdetét a bibliai tanulmány hét, amelynek fő témája a magvetés. Számos gyülekezet delegátja érkezik a alkalmakra napról napra. Mik voltak a legfontosabb céljai a programnak?
Ennek a programnak leginkább az a célja, hogy az év elején adjunk egy olyan impulzust a gyülekezeti tagjainknak, amik segítségével tudatosíthatják, illetve saját körükben aktivizálhatják magukat a téma kapcsolatával, mivel a magvetés évében minden gyülekezeti tagnak szeretnénk kémát és szolgálatot biztosítani a magvetés nagy szolgálatában. Máramarosogocsa egyházmegyében 29 gyülekezetben hirdettük meg ezt a témát, illetve ezeknek a gyülekezeteknek a küldöttei, akik ott vannak ezen az alkalmon, nagyon szívesen hallanak arról, hogyan vehetnek részt ők magvetés szolgálatában, családon belül, fiatalként, idősként, nyugdíjasként, presbiterként, nőként, férfiként, és szerettünk volna egy olyan közösségi eseményt létrehozni, amely formálja a közösséget, és felkészíti és segíti őket ebben a szolgálatban.
Magvetésével hogyan látja, mennyire volt találó a témaválasztás, és miért van aktualitása a magvetésnek, ha tematikus év témájaként tekintünk rá?
Úgy gondolom, hogy a témaválasztás az mindig aktuális, és mindig egy olyan feladatot ismerünk fel benne, amit akármelyik éven meghirdethetünk, de fontos, hogy egy-egy éven egy-egy külön feladatot kiemeljünk kiemelt feladatként. A magvetés témája a keresztény emberek számára ugyanúgy előhozható egy téli időszakban, mint egy nyári időszakban, hiszen azt bízta ránk az Úr, hogy amit kaptunk tőle, impulzusokat, igéket, örömöt, szeretetet, azt továbbadjuk. És mindaz, amit továbbadunk, az teremtő erővel bír, mivel az Istentől jön eleve, és élet van benne. És talán legátfogóbban így tudnám megfogalmazni ennek a tematikus évnek a célkitűzésként, hogy életet adjunk tovább, amit mi is Istentől kaptunk. Lelki és hitbeli, és akár fizikai életet, életkedvet is adjunk tovább, és talán ez az életöröm az, aminek a megélése hitelessé teszi a keresztényt, és ez az életöröm az, ami a leguniverzálisabb bizonyságtételünk, és hogyha a magvetés révében keresztény életörömmel tudjuk tenni mindazt, amit az Isten ránk bízott, talán ebben az évben ez lehet az, amit leginkább felmutathatja, hogy valóban élő kapcsolatunk van az Úrral, öröm van bennünk, így ez egy nagyon aktuális téma az egész évben mindannyiunk számára.
Hát a mezőgazdasági munkátokban szorgoskodók jól tudják, hogy a magvetéshez igazán meg kell mozdulni, és cselekedeteket kell végrehajtanunk, amelyek belső motiváció is kell lennie, és amikor az ember elkezd valamit tenni, akkor viszont előbb-utóbb gyümölcsöket is vár. Mennyire fontos, hogy a kárpátaljai református közösségeink ebben a mostani kialakult időszakban, már negyedik éve tartó háborús helyzetben újra a cselekvésre kapjon inspirációt, és újra megmozduljon, és újra vesse a magat, hogy később legyen miért kimenni aratni.
Ez az újra nagyon fontos, úgy gondolom, a Kárpátaljai Református Egyház kerület szolgálatában, hiszen nekünk nem adatott olyan történeti és egyház történeti sors, ahol elkényelmesedhettünk volna. Nekünk nehéz időkben kellett újra és újra és újra fogalmazni az életörömöt, a hitelveinket, az Istennel való kapcsolatainkat, és újra meg kellett próbálnunk a lehetetlent egy olyan helyzetben, ahol nagyon sokan le vannak terhelve, nagyon sokan csüggettek, depressziósak, felmutatni azt, hogy olyan urunk van, akivel érdemes életet élni, és érdemes vele járni, mert ő valóban fel tud szabadítani bennünk az életörömre. És érdemes ezt az életörömöt továbbadni, és ezt az életörömöt megélni. Újra meg kell fogalmaznunk azt, és újra meg kell mozdulnunk abban, hogy az Isten ránk feladatot bízott. Nekünk küldetésünk van. És a magvetés munkája tényleg olyan, amihez meg kell mozdulni. Befektetést igényel. Ez a befektetés láthatatlan. Ha az úton haladunk, és ránézünk egy földre, ami látjuk, hogy fel van szántva, nem tudjuk megmondani, hogy van-e mag a rög alatt. Vagy hogyha hó fedi a mezőket, nem tudjuk, hogy megtörtént-e már az őszi vetés. De a magvetés munkája hittel és reménységgel zajlik, ezért mozdulunk meg mi is, mert tudjuk, hogy az a mag, amit elvettünk, az jó mag, abban élet van, azaz Istentől jön, és az egyszer ki fog kelni. Lehet, hogy napok, hónapok, évek múlva, de én úgy gondolom, hogy ha valaki elültet egy magot vagy egy kis fát a kertjében, nem megy ki minden nap a kertjébe, hogy egy mérőszalaga megmérje, hogy mennyit nőtt az a kis fa, de reménykedik abban, hogy ő arról gyümölcsöt fog szedni. Úgy minket ez a reménység motivál arra, hogy újra és újra és újra megmozduljunk. Talán úgy is, hogy rengetegszer csalódtunk, talán úgy is, hogy látjuk, hogy rengeteg magvetés kidobott erő, energia és pénz az ablakon, de a gyümölcs az kárpótó, mert az Isten ígérete szerint 30-60 és 100 annyit terem minden mag, amely jó földbe esik, és hiszem, hogy esik jó földbe mag.
29 gyülekezet képviselteti magát a Biblia tanulmányi heten, mik az alkalmak főbb tematikái napról napra, és milyenek az elmúlt megtapasztalt érzések kivonatként.
Most tartunk a közepén. Eddig szó volt arról, hogy a magvetés a Biblia világában hogyan helyezkedik el, a magvetés, mint általános bibliai téma, hogyan szerepel Ószövetségben és Újszövetségben, kitekintéssel a református teológia értelmezésére, illetve a református teológia látására a magvetés témájával kapcsolatban. Hályás Gáspár Orsolya lelkésznő tartott nekünk egy nagyon jó előadást ezzel kapcsolatban. A tegnap a szívről, mint talajról volt szó magvető példázat alapján. Homoki Tibor lelki pásztor tartott nekünk egy szintén nagyon színvonalas előadást. Mai előadásunkban Sipos József lelki pásztor lesz az előadónk, illetve ugyanúgy a magvetés témáját járjuk körül ma, holnap és holnap után is, és a hetet Balog Attila előadásával fogjuk befejezni, aki Krisztusról, mint magról, és mint a vetés és aratás uráról fog beszélni nekünk. Tehát így hétfőtől péntekig vetéstől szeretnénk eljutni az aratásig, és nem szeretnénk előre sietni, tudjuk, hogy a magnak nőnie kell és fejlődnie kell, de valóban szeretnénk reménységgel előre nézni, hogy egyszer eljön majd az aratás. Ugye Jézus is beszél arról, hogy kérjük az aratás urát, küldjön munkásokat az ő szolgálatába, az ő mezőjébe.
Álljunk meg kicsit itt a munkatársaknál és a szolgálattevőknél. 29 gyülekezetet említett, és azt a sajátos életérzést a kárpátaljai református közösségeknek ki kell emelnünk, hogy van benne erő, és van benne, hát ha meg kell mozdulni, akkor meg tud mozdulni. Ebben az időszakban mennyire vagyunk lelkesek, mennyire vagyunk motiváltak arra, hogy szolgálatban, közösségben való misszióban ott legyünk, és tegyünk, és a közösségben békeidő hangulatát idézve menjünk ezen a szolgálati úton.
Egy nagy klasszikust idézve azt tudom mondani, hogy együtt erő vagyunk, szanaszét gyengeség. A hét elején azt tapasztaltuk meg, hogy azok az emberek, akik eljöttek erre a hétre, és hétfőn találkoztunk először, olyan élethelyzetekből jöttek, amiket nem kell bemutatni egy átlag kárpátaljainak sem. Mi is, lelkészek és hívő emberek, presbiterek, presbiterfelségek is átéljük a kilátástalanságot néha, tanácstalanságot néha, reménytelenséget, és úgy értünk oda, hogy egy picit le voltunk hangolva. Bizonytalanok voltunk abban is egyáltalán, hogy ez a hét, ez megtörténhet-e? Lesz elég résztvevő? Vagy meg tudjuk-e szervezni, végig tudjuk-e vinni? Valahogy együtt erősített meg minket Isten. És második napra már jobb kedvel többen jöttünk. És ugyanígy meg tudjuk tapasztalni azt, hogy együtt valahogy többet kapunk Istentől, mint külön-külön. Nem? Úgyhogy minket ez motivál. Ez segít, és a munkatársakat is én úgy gondolom, hogy ez segíti, hiszen ezek a délelőttök, hiszen 9 órától 12-ig vannak ezek az alkalmak, hogy azért mindenkinek legyen ideje még az otthoni teendőire és munkájára, ha ez halasztható. Ezek a délelőttök feltöltenek mindannyiunkat.
A Máramaras Ugocsa Egyházmegye Missziói Bizottsága több programot fűz fel 2026-ban a magvetés tematikus éve kapcsán. Milyen programokat terveznek, szerveznek, készítenek elő a közeljövőben még?
Időrendben igyekszem mondani. A következő programunk, ami az egész egyházmegyét érinti, virágvasárnapi csendes délután lesz. Ennek évtizedes hagyománya van már Máramaros Ugocsa Egyházmegyében, hogy húsvét előtt elcsendesedésre hívjuk össze a gyülekezetek tagjait. Ez ebben az évben két helyszínen lesz megtartva, mivel a mi egyházmegyénk a legnagyobb területi kiterjedésű, a Kárpátaljai Református Egyház kerületen belül. Az egyházmegye nevében is jól elkülöníthető a két nagyobb területi egység, a máramarosi, a felső tiszavidéki és az ugocsai, úgymond tiszaháti területi egység, ezért két helyszínen fogjuk ezeket a virágvasárnapi csendes délutánokat szervezni, és nagyon remélem, hogy erre azok a gyülekezetek is eljönnek, akik közel vannak ezekhez a helyszínekhez. Az utóbbi években három helyszínen szerveztük, hogy a Tiszán se kelljen átkelni, mivel a Tisza pont keresztül szeli az egyházmegyénket, a Tisza egyik, másik oldalán is felső Tisza vidéken volt helyszínünk. Ezután jönnek majd a nyári táboraink, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek táborára, amit az egyházmegyében megszervezünk, illetve a gyerektáborok, konfirmandos táborok ugyanúgy itt vannak ebben a felsorolásban. Ezután következik majd az őszi csendes délutánunk, ami valószínűleg októberben lesz majd, és az őszi csendes délután követi majd egy olyan presbiteri hét, amit kifejezetten presbitereknek és leendő presbitereknek szervezünk majd, amivel szeretnénk őket is elérni, aktivizálni, összefogni, és tudatosítani azt, hogy az ő szolgálatuk a magvetés évében, a magvetés szolgálatában mennyire példaadó kell legyen gyülekezeten belül, mennyire fontos, hogy a presbiter olyan legyen, mint a toronyóra, akire mindenki felnéz. A karóra az késhet, az magánügy, ha késik az én karórám, de a toronyóra az mindig pontos kell legyen.
Az elmúlt percekben Laskoti Zoltánnal a Máramaros Ugocsa Református Egyházmegye Missziói Bizottságának vezetőjével beszélgettünk.
Dark with light, only by the blood are we seen. Child of God, lift your eyes to see. With every morning light, again we are redeemed. Rejoice, O child.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Március első vasárnapja a Református Egyházban hagyományosan a Biblia vasárnapja. Az első teljes magyar nyelvű Biblia fordítás Vizsolyban látott napvilágot 1590. július 20-án. Ezért a kiadás helyszíni megjelölésével hivatalosan Vizsolyi Bibliának is hívjuk, de elterjedt a fordító nevét megőrző Károli Biblia kifejezés is. Kovács Zsolt Leventével, a Vizsolyi Református Egyházközség lelkipásztorával Kisnéveres Viktória beszélget.
Ugye az első teljes magyar nyelvű Biblia fordítás Vizsolyban látott napvilágot 1590. július 20-án. Itt néhány évszázaddal ezelőttig is visszanyúlva, ezen a történelmi időn így átívelve egészen a napjainkig. Kérem nagy tiszteletű urat, hogy hozza meg velünk a legfontosabb tudnivalókat, gondolatait.
Károly Gáspárnak az egész élet műve benne van, odaszánása évtizedeken át zajló alkotó munkája, annak a nagy fordítói körnek, baráti körnek, teológus körnek az összefogása, irányítása, akik segítettek a Biblia fordítás elkészítésében, és országunk az akkori nemzet nagyjait megnyerni az ügynek, hogy politikai, anyagi támogatást szenteljenek a Biblia megjelentetésének, akkor is, ha ez éppen akkor aktuális Habsburg idegen érdekű kormányzat nem volt abban érdekelt, hogy magyar nyelven Biblián szülessen szentírás a magyar keresztényeknek. El akarták németesíteni Magyarországot, a Német-Római Birodalomba egy tartományként akarták beolvasztani, és a reformáció munkássága ebben a válságos történelmi helyzetben megtartó erőként jelentkezett. Nemzeti identitásunk, az Isten előtt való nemzeti és egyéni önértelmezésünk megújulhatott, és ebben az, hogy Isten magyarul szólal meg, hogy a magyar nyelv óriási művelésnek lesz a bibliafordítás munkássága által alávetve, és nagyot fejlődik a nemzeti nyelvünk, az anyanyelvünk, illetve megszentelődik a nyelvünk azáltal, hogy Isten az ő szentírásán keresztül magyarul is meg tud szólalni. Elementáris erővel hatott az akkori társadalmunkra, a nép életére, a nemességre is, a rendekre is, akik aggódtak és gondterheltek voltak a nemzetünk jövője és az országunk jövője szempontjából. Tényleg mondhatni, egy szent összefogás, egy szent szövetség formálódott ki, amelybe Ecsedi Bátor Istvántól, Homonnai Drugeth Fruzsinát át, a mágócsiak, rákócsiak részt vettek Károly Gáspár irányításával és az ő támogatásával, és ne feledjük el, hogy a Garai Károlyi család, Károly Gáspár családi vagyona, családi életműve is belefoglaltatott, hiszen saját vagyonát is arra áldozta, hogy papírt rendeljen Vizsolyba, és a nyomdát tudja finanszírozni, és így születhetett meg európai rekordként leggyorsabban, legnagyobb volumenben egy közép-európai nemzetnek, a magyarságnak a Bibliája. Mintegy 800-900 példányban másfél év alatt nyomtatták ki hatalmas mennyiségben, ez a nyomda kapacitására nézve is európai rekordot jelent, illetve a művészi minőségére is, ez egy nagyon szép reneszánsz küllemű díszítésekkel, keretezésekkel, mindenféle piktogramokkal, képekkel, illusztrációkkal ellátott gyönyörű nyomtatvány, ahol Károly Gáspár azt is megtette, hogy nem csak a szent szöveget, tehát a bibliai igéket fordította le magyarra, hanem magyarázó jegyzetekkel látta, kereszthivatkozásokkal, lapszéli jegyzetekkel, és fejezet összefoglaló kis ilyen biblia magyarázó egzegézisekkel is ellátta. Ő egy magyarázatos bibliát akarta magyar kezébe adni, hogy aki olvassa, értse, és a hite épüljön, és üdvösségre jusson az Isten előtt. A Biblia megszületése 435 évvel 1590-ben Vizsolyban tetőzött. Károly Gáspár életműve nagy rész Göncön zajlott, a fordítói munkák jelentős része is ott zajlott, bár a tájai korszaka alatt is végezte ezeket a fordítói munkákat. Mágócsi Gáspár, az Alagiak, később Rákóczi Zsigmond, aki a mágócsi birtokokat hozományként is befogadva Vizsolynak is földes ura lett, és Alagi Judit, mint özvegyasszony feleségül vételével hozzájutott azokhoz a hegyaljai területekhez, amelyek nagyon értékesek voltak, másrészt még a reformáció szempontjából döntő fontosságúak voltak. Károly Gáspár kassavölgyi szenior esperesnek is a hatókörébe tartozott, és itt zajlott a Biblia fordítása lelkipásztorok összefogásában, itt zajlott, hát Vizsolyba telepítve a nyomdát, a Biblia kinyomtatása is, és terjesztése is. Nagyon hamar elfogyhatott a Biblia, a példányok kevésnek bizonyultak, és azt is el kell mondani, hogy nem is tudtak volna ilyen hatalmas hatástörténetet, nemzeti jelentőségű, nyelvművelő hatástörténetet kifejteni, hogyha nem történnek meg nagyon gyorsan az utánnyomások. Tehát a károli szövegnek a gondozása, a javítgatása, és az újabb és újabb sajtó alá rendezése, amit Károly Gáspár tanítványa, egy kicsit a jobb kezének titkárának tekinthetjük azt a Szent Simonár Albertet, akinek a születését ünnepeltük tavaly, 450. évfordulója volt tavaly Szent Simonár Albert születésének, és aki ifjú diákként nagy felelősséggel segítette a kéziratok, az instrukciós levelek, a Károly Gáspár által küldött szakmai üzenetek tolmácsolását, a nyomda sajtó alá rendezését, valószínűleg itt lektorálási munkákban is segíthetett az ifjú diák a helyi erőkkel, például a helyi vizsgai lelkészet Ceglédi Jánossal együtt, ugyanis Maskovics Bálint egy olyan felvidéki kisnemesi család leszármazotta volt, aki több nyelven kiválóan beszélt, de legkevésbé vagy kevésbé magyarul beszélt, kiválóan tudott lengyelül, szlovákul, németül, latinul, tényleg egy reneszánsz műveltségű művészember volt, de nyugat-magyarországi tartózkodás időszakában, amikor Bornemisza Péter mellett vezette a sajtót, a nyomdáját, akkor sajátíthatta el, vagy mélyíthette el jobban a csalló közben a magyar nyelvtudását. Egy ilyen sokkultúrájú történelmi vidéken, mint a mi korabeli felvidékünk, ilyen összefogásban, ilyen kiváló tehetségek felelősségvállalásában született meg a Biblia, és Szent Simonár Albert aztán 1680-12-ben német fejedelmi pénzen újra sajtó alá rendezés kiadja a Károlyi féle szöveget, szekereken hozzák haza nagy példányszámban, és ekkor már Kárpát-medence szerte olyan mennyiségbe tud elterjedni a Károlyi Gáspár féle bibliafordítási szöveg, hogy ez lesz a Biblia kiadás. A vizsgai Biblia hatástörténetéről is érdemes egy gondolatot ejtenünk, ugyanis az, hogy itt a északkeleti országrészben megszületik a Biblia 8-900 példányban, nem jelenti azt, hogy elegendő volt, és hogy mindenkinek a kezébe tudták adni a Bibliát, már pedig nem volt kevesebb a reformáció célkitűzése, mint hogy az ember tényleg személyesen, belsőségesen, őszintén és anyanyelvén élhesse meg a hitét Istennel kapcsolatban. Ezért nagyon fontos volt, hogy egyrészt megtanítani már gyerekkortól kezdve az embereket írásra, olvasásra, hogy Isten igéjét kezükbe vehessék, a Bibliát olvashassák, a hitüket megélhessék. És ezért nagyon fontos, hogy újabb és újabb kiadásokkal egyrészt javítják a Károlyi Gáspár féle szöveget, másrészt bővítik az elérhető Biblia példányok számát, tehát a Biblia misszió kezdettől fogva nagyon-nagyon fontos momentuma volt Károlyi Gáspáréknak is, és az ő tanítványák Szent Simonár Albertnek és a további reformátor atyáknak, akár mecénás fejedelmeknek, mint Bethlen Gábor fejedelm, aki szintén biblia kiadásokat is támogatott, akár munkatársának, Szent Simonár Albert munkatársának, Dengelengi Bíró Péternek, aki megvédte hitvalló módon Károlyi Gáspár munkásságát, annak érvényességét, a nyelvi helyességét és a fordítói munkának a szakszerűségét, a tudományos színvonalát is végigérvelve megvédte, hogy igenis helyes és megállja a helyét nyugat-európai fordításokkal összehasonlítva is Károlyi Gáspár szövege. Ezért mondható, hogy korszakos bibliafordítás született Károlyi Gáspár tollából, és ez lesz az a biblia kiadása a magyar protestantizmusnak, ami egészen mondhatjuk, hogy 1975-ig betölti a maga küldetését. A Biblia Társulat, Biblia Tanács, Magyar Biblia Tanács ökumenikus összefogásban, több felekezet tudósaival összefogva, ekkor érzi úgy, hogy már annyit fejlődött a magyar nyelv, hogy egy modernizált magyar nyelvre egy teljesen új fordítást fognak elkészíteni. Ez az úgynevezett 75-ös új fordítás, amelynek többféle revíziója készült azóta is, de igazából Károlyi Gáspár életétől, életkorától, az 1580-as, 90-es évektől, az 1970-es évek közepéig mondható, hogy 4 évszázadon át megállta a helyét a nagy fordító nagy munkássága. A magyar nyelv is megújult, a magyar nyelv európai színvonalra tudott fejlődni, és ez nem csak Károlyi Gáspárnak, hanem más társ kortárs bibliafordító reformátornak, bibliatudósnak, teológusnak is volt köszönhető. Ez az első nagy generáció a 16. században, amelyben a különböző felekezetek egymással versengve próbálták a Bibliát fordítani, hogy ki tudja a magyar nemzet asztalára leghamarabb letenni a nemzet kincseként a Biblia fordítást. Egyúttal óriási nyelvművelő munkát is végeztek, a helyesírási szabályokat tisztázták, nyelvhelyességet tisztázták, az elterjedő és felálló protestáns nyomdák kapcsán a tipográfiák, hogy a különböző hangokat, hangzókat hogyan lehet visszaadni, milyen akcentusokat, milyen ékezeteket, milyen központozást használjanak. Ez az a korszak, pont a Biblia fordítás kapcsán vetődnek fel elementáris erővel ezek a nyelvművelő kérdések, és ekkor ezek a tudósok, gondoljunk akár Heltai Gáspárra, Károli Gáspárra, Mélius Juhász Péterre, Bornemisza Péterre, erre Szilveszter Jánosra és más bibliatudós teológusra, Pesti Mizsér Gábor, Komjáti Benedek, lehet sorolni ezeket a fantasztikus bibliafordító atyákat, akiknek köszönhetjük, hogy egy nagyon válságos történelmi helyzetben a magyarság megerősödött, önmagára talált, nyelvében, hitében, identitásában és erkölcsiségében is meg tudott újulni. Ez a reformációnak nagy győzelme volt, és ennek központi ügye és szimbóluma volt maga a Biblia fordítás és a Biblia kiadás, ami Vizsolyban sikerült 1590. július 20-án, mintegy 900 példányban. Istené legyen a dicsőség, és óriási öröm nekünk, és hála vizsolyaknak, hogy erre emlékezhetünk. Ezzel dolgunk van, ismeretterjesztés, örökségvédelem, örökséggondozás. Nagyon fontos, hogy szervesüljön a magyar kulturális életben és a református egyház életében, hitoktatásában is a Vizsai Biblia emlékhelyének, Vizsai emlékhelyének a szerepe, és ebben, hála Istennek, be tudom vonni a gyülekezeti tagokat, akik a művelődés történeti ismeretanyagot megtanulva, betanulva, a keresztény vendég szeretetet gyakorolva fogadják a zarándokokat, és nagy kedvességgel, szeretettel, és gyarapodó bibliatörténeti tudással tudják kalonzolni a vendégeinket.
Az elmúlt percekben Kovács Zsolt Leventével, a Vizsói Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk.
Seven years old, third row pew, John 3:16, something changed in me. Red letters coming off the page, flooding my heart with amazing grace. I knew then, I believed, and those roots run deep. Oh, I've been through some faith-shaking hard times, yeah, but nothing's gonna make me forget. Take the church out of me. The devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Gonna have my worries, well that's part of life, but then I think of those stories about what my God can do. He's still moving like he did back then. Born again people, can I get an amen? We've all seen the proof, he makes all things new. Even all those faith-shaking hard times, yeah, I never wanna stop remembering. Every one of those Sunday sermons, every time that choir would sing, I could hear my Savior calling, telling me how much he loves me. No matter what the world throws at me, I know his word is true. It all started with heart stirring, spirit moving, Sunday sermons. Devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. The devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus loves me.
try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. The devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me.
The wind is moving, but I am standing still. A life of pages waiting to be filled. A heart that's hopeful, a head that's full of dreams. But this becoming is harder than it seems. Feels like I'm looking for a reason, roaming through the night to find my place in this world. My place in this world. Not a lot to lean on, I need.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Elkezdődött a bőti időszaka. Biblióra keretében beszélgettek a lelkipásztorok a bőti időszak megéléseiről, csendjeiről. Az elkövetkező percekben Pap Ákossal, a Kolozsvár alsóvárosi református egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk a csendről, Isten felelépegetésről és a bőti időszak megtapasztalásairól. A riporter Bálint Enikő.
Beléptünk a bőti időszakban. Az egyházközségük hogyan éli meg? Mesélne erről?
Köszöntöm a hallgatókat szeretettel. A bőti időszak az mindig különleges a keresztény ember életében. Nem tudom mindenkiről elmondani, hogy pontosan mit jelent ez számára. Tehát közösségileg nekünk ez egy hiányosság, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk a bőtöt közösen megélni. Mindenki a maga megoldásait, hogy keresi, vagy hogy hogyan tud jól a húsvét felé lassan lépegetni. Inkább egyéni megoldások vannak. Azon túl persze, hogy van bűnbánati hét, ami felkészít bennünket arra, hogy beléptünk ebbe az időszakba, de azon túl közösségi alkalmakból tényleg van egy hiány. Maga az időszak az tényleg olyan, amit sok helyen van hirdetve, sok helyen úgy felhívják a figyelmet arra, hogy érdemes erre külön gondolni. És megvannak erre a szokások, ugye főleg a katolikusoktól bejön akár a konkrét ételtől való megvonás, vagy a nagypénteki böjt, ezek úgy megvannak, de mindig úgy érzem sokszor, hogy egyrészt jelzik a közösségi igazi élmény a felkészülésben, vagy akár tényleg igazi megélésben itt nem csak az ételtől való megvonásról van szó.
És volt egy biblia óra, aminek konkrétan ez volt a témája. Mennyire voltak nyitottak, hogyan álltak hozzá?
Ez egy lelkészi biblia óra volt, és a nyitottság az meg volt, egy jó beszélgetés alakult ki, de olyan szempontból is, hogy mi egymás között sem beszélünk gyakran a konkrét bőti lehetőségekről, úgyhogy jó volt nem csak az alapokról, hanem a lehetőségekről, szokásokról is beszélni.
És milyen szokásokat osztottak meg egymás között, amit akár továbbadhatnak?
Sokan megfogalmazták, hogy emlékeznek családból akár nagyszülőkre, akik nem mindig mondták tudatosan vagy hangosan, viszont ha szóba került, akkor megfogalmazták, hogy ők konkrétan is bőjttel is készülnek erre az időszak. De sok olyan családtag van, akin lehet emlékezni így, hogy ő ezt nagyon tudatosan megélte, ezt az időszakot. Szerintem mindenkinek van a családjában egy ilyen, csak úgy meg kell találni. Úgyhogy a nyitottság az megvolt, és az emlékeket is sok minden előhozta. Persze, hogy itt hangsúlyoztuk, hogy nem Jézus nem egy parancsot fogalmazott meg a bőjttel kapcsolatosan. Nem olyan, mint az imádság, amire valahol egy felszólítás elhangzik, vagy adakozás, amire elhangzik egy felszólítás. A bőjt nem ilyen, hogy bőjtőjetek felkiáltó jellel. Mégis ott van valahol az alapok között, ahol Jézus úgy felsorolja, hogy mi a kegyességnek a megélési módja, akkor a bőjtöt is felsorolja, de hogy nem szűkíti le, és nem mondja azt, hogy feltétlenül csak az étel megvonás, az is hozzá tartozhat, de egy sokkal nagyobb zsák, amiben valahol meg kell találjuk, hogy mi az, ami nekünk segíthet, hogy újra és újra közelebb kerüljünk az Istenhez.
És volt-e valamilyen következtetés a biblia órának, hogy a lelkészek, amit hazavittek a saját gyülekezetükbe, volt-e valami, amit el is kezdenek gyakorolni húsvétig?
Konkrét gyakorlatot nem beszéltünk, ilyen közöset, inkább mindenki, hogy egyénileg leszűrje magának a következtetéseket. Mindenképp az úgy megmaradt szerintem, hogy valamikor Isten rákényszerít bennünket a bőjtre. Ez azt jelenti, hogy valamitől megvon, valamitől, ha nem mondunk mi le magunktól, akkor ő segít nekünk ebben, és ezek a bőjtől nagyon nevelnek bennünket. Ebben sokat segíthet, hogyha amikor mi is vállunk önként ilyen bőjtöket, ami segíthet pont abban, hogy a kényszerű bőjtök azok jobban az Istenhez tudjanak vezetni. És hogy mindegyikünk életében vannak ilyenek, akár egy betegség, akár egy szenvedés, vagy egy olyan élethelyzet, amit nem volt a terveinkben, és mégis benne vagyunk, de rengeteg van, ezeket nem mindig veszük észre, vagy úgy érezzük, hogy ez egy hatalmas teher, amit nem akarunk cipelni, és így nagyon nehéz. Ha azonban úgy próbálunk ránézni, hogy ez úgy bőjt, hogy lépésenként közelebb vihet az Istenhez, akkor teljesen másképp tudjuk hordozni. Ilyen és ehhez hasonló következtetéseket jó volt hallani.
Talán ez egy kicsit személyesebb kérdés lesz. Azon kívül, hogy a gyülekezet a lelki és család életében volt-e valami ilyen élettapasztalat, amit meg tudnának osztani, és bőjthez Isten fele közelebb visz?
Én személyesen próbálom, ha nem is a teljes időszakot, de valamennyit ebből az időszakból kihasználni. Nem, mint hogyha a többi nap az nem lenne alkalmas erre, azért bármelyik napja alkalmas erre, csak hogy nekünk kellenek az emlékeztetők, mint hogy nem csak karácsonykor lehet Jézus születésére emlékezni, hogy bármikor találhatunk alkalmat, hogy az Istenhez közelebb kerüljünk, de ez az időszak, ez kell úgy, hogy kicsit tudatosabban lépegessünk felé. Próbálom is kihasználni, hogy ne csak a szolgálat pipálja ki számomra ezt az alkalmat, vagy a lehetőséget, hogy én is benne legyek. Húsvét előtt szoktam én is egy pár napot így, hát nem félrevonulással, mert az időszak nekem nem nyilvánosságról szól, de hogy mégis legyen meg benne a lemondás, meg az elcsendesedés. Ezt egy pár éve elkezdtem, bízom benne, hogy ezt itt most is tudom folytatni. Másrészt pedig, hogyha nem a családról beszélek. Feleségem is, én is gyerekeket nézők viszonylag mondhatom azt, hogy hamar elvesztettük édesapánkat, én is az enyémet, feleségem is az övét. Nagyapjuk így már nincsen a gyerekeknek, és ez nem volt egyszerű megélni akkor például. Próbáljuk ezt úgy megélni most, mint ami hiány. Mi nem így szerettük volna, de hogy mégis próbáljuk ezt a hiányt úgy beépíteni az életünkbe, hogy ez vigyen előre. Egy olyan tapasztalat ez, ami talán sokaknak. Nekünk is bízok benne, hogy segíthet, de hát a másoknak is segíthet, hogy hogyan lehet feldolgozni.
Bevallom, ugye ez a témához én is nagyon nehezen találtam meg a kérdéseket. Azok, akik még talán nem kezdték el, hol ajánlja, hogy elkezdjék, vagy hogyan viszonyuljanak hozzá, hogyan alakítsák ki ezt a fajta Isten fele lépegetést, elcsendesedést?
Mindenképp ajánlom, hogy hozzákapcsolják az imádságot. Nagyon Jézus is gyakran hozzákapcsoltam, és nekünk nagyon sokat segített, hogyha nem csak annyi van, hogy lemondok a csokiről egy hónapra, mert az azt lehet inkább diétának nevezni, vagy bármi másnak, de imádsággal összekapcsolva, akár igeolvasással összekapcsolva, úgy tényleg tud az Isten felépíteni. Ezt például mindenképp ajánlom. És ami még nagyon hangsúlyos szerintem, és Jézus ezt így pont újítani szeretné, hogy ne a szomorúság legyen benne, ne az, hogy én most kínlódom, és valahogy ez milyen nehéz, hogy én le kell mondjak valamiről, hanem inkább az öröm. Hogy az öröm legyen az, hogy én közelebb lehetek az Istenhez, én tehetek valamit pontosabban. Ő tesz meg mindent, ez is egy fontos dolog, hogy nekem részem van benne, de hogy ő az, aki lép felém, és én keresem őt, de ő talál meg engem, akár így ezzel a képpel is ki lehet fejezni. Tehát, hogy az én részem az, hogy örömmel tudjam kifejezni azt, hogy van megváltója ennek a világnak. Van megváltási terve az Istennek, és ez nem egy kényszerű, gyászos valami, hanem hogy egy örömmel teli lehetőség.
Az elmúlt percekben Pap Ákossal, a Kolozsvár Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk a bőti időszakáról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Faithful and true, by His mercy He proves His love.